Isten elhívott bennünket egy fantasztikus közösségre, és ebben a közösségben Isten nyújtani akar számodra, számomra, és a jövőben eltervezte, hogy fölépít bennünket. Ez egy nagyon jó hír. Nyissuk ki a Bibliát a Zsidókhoz írt levél 11. részénél. Ma az üzenet címe az, hogy Isten az Atyának a kedvencei vagyunk, és ezen belül pedig az, hogy Isten, miután kedvencek vagyunk, gyönyörködik bennetek, ezen belül pedig nem csak, hogy csak gyönyörködik fönt a mennybe, hanem úgy tervezte el a szellemi megújulásodat, helyreállásodat, hogy benne van ebben a kedvenc állapotban, hogy átadja mindazt, amit ő birtokol. Tehát átadja a jellemét, a karakterét, átadja az ő szellemének munkáját az életünkre nézve. Ez annyira biztos, hogy zálogot adott, és ki ez a zálog? A Szent Szellem. A másik, ami még fontos ebben az esetben, hogy Isten úgy adja át nekünk az ő szellemi erejét, hogy átalakítja a jellemünket, a lelkünket, és egyfajta szellemi DNS-t közöl velünk. Mi ez a szellemi DNS? Ez Isten jósága, jó indulata, jó kedve, kegyelme, kegyelmének megnyilvánulása az életedre vonatkozólag. És ez a szellemi DNS, ez átalakítja a gondolkozásmódunkat, átalakítja a szokásainkat, átalakítja a környezetünket, és a legnehezebb pillanatban is számodra elérhetővé válik Isten kegyelmének ereje, megnyilvánulása. Mindaz a jó cél, amelyet plantált bennünket. Erről lesz ma szó. Isten kegyelmének megnyilvánulásáról, az Atyának jóságáról. Örültök, hogy ilyen jó témát hoztam nektek? Én nagyon boldog vagyok. Boldog vagyok azért, mert itt lehetek, és boldog vagyok azért, mert tudom jól, hogy Isten, amit eltervezett, azt be fogja végezni az életedem. Ez garancia a megtérésed. Onnantól kezdve Isten különleges pozíciójában vagy, elválasztott Isten, és szeretné, hogyha megőriznéd végig az Úrnak a kedves akaratát. Ismétlés is lesz a mai napon, mert azt mondja a magyar közmondás, ismétlés a tudásnak az apja, vagy anyja, ezt már át is költöttem rögtön. Én inkább apás voltam, mint anyás, de jó az Úr, halleluja. Nézzük azzal, hogy mit jelent a kegyelem. A kegyelem egy isteni hatás a szívemre, az én szívemre, ami ki fog tükröződni a személyes életedben. Tehát az, aki Istenben boldog és Istenben bízó, az a kereszténynek hatása lesz az életére nézve, körülményeire az, amiben hisz. Ez egy ilyen Isten hit. A másik dolog, hogy van egy külső tükröződése annak, ami bent van a szívben. Tehát, hogyha te benned, ez annyira egy erőteljes, hogy ha benned a kegyelem működik, Isten megigazító kegyelme, üdvözítő hatalma, akkor ez annyira erővel van fölruházva, hogy te egy kegyes emberré válsz. Egy kegyes emberé válsz, mert maga a Héber szöveg azt üzeni nekünk, maga az Ószövetség, hogy mindaz, aki elfogadta Isten szeretetét, Isten jóságát, Istennek a mindent felülbúló jó indulatát, az kegyes emberé lett. Erre van egy szó, a haszid, illetve van egy másik szó, a hesed. A hesed az Istennek a nagyon-nagyon nagyvonalúságát jelenti. Benne van Isten szeretete, jósága, benne van Istennek a kiválasztó ereje, Isten védelme. Ez egy olyan szó, amit nem lehet leírni szavakkal, Istennek a karakterének a legmélyebb pontját jelöli. És van egy másik szó, ezt ma megjegyezheted, ez pedig a haszid, hogy olyan emberek, akik folyamatosan benne vannak Isten igazságosságában, egyenességében, tisztaságában, akik kitartóak amellett, amellett az Isten mellett, akit megismertek. És ez átalakította őket, az ilyenek a haszidok. Te is haszid vagy, én is haszid vagyok. Te is kegyelmezett vagy, én is kegyelmezett vagyok. És azáltal, hogy elért a kegyelem, te már meg tudod osztani a kegyelmet. Ez óriási. Sőt, az új szövetség odáig megy, hogy maga az, hogy te minél többet merítesz Isten jó indulatából, Istennek az feléd való elfogadásából, annál jobban egyre többet tudsz adni, és a végül aztán karizmák jelennek meg az ember életében, ez Pál ezt kitalált ezt a szót a kegyelemből vonatkoztatva, hogy megjelenik egy olyan természet fölötti plusz, hogy olyan szellemit tudsz átadni, amit a pszichédből, az elmédből, az értelmedből nem tud kijönni. Csak a belső emberedből. Hát dicsőség az Úrnak. Ezt nevezik karizmáknak. És az, hogy az, amilyen gyülekezetben jársz, mi karizmatikusok vagyunk, ez azt jelenti, hiszünk ebben, hogy mindaz, aki Isten jóságából merít, egy idő után át tudja adni, és megjelennek olyan a Szent Szellem által olyan jegyek, amelyek már a Biblia szerint beletartoznak a karizma jegyekbe. Halleluja. Tehát ez egy felhatalmazó jelenléte Istennek. Fölhatalmaz arra, hogy az átad azt, ami Isten, vagy isteni. Halleluja. A másik dolog, amit még jelent, hogy képesítesz minket arra, hogy felül tudjuk emelkedni a természetes képességeinkkel. Mert maga Isten úgy tervezte az újjáteremtést, azaz Krisztusban való újjáteremtésünket, az emberiség újjáteremtését, hogy ereje legyen arra, hogy legyőzze a bűnt, a halált és a földön lévő mindenfajta gonoszságot, elutasítottságot, magányt, mindenfajta pénzügyi, lelki válságot. Tehát Isten úgy teremtette az embert, hogy megvan benne az a képesség, hogy a természetes dolgokon fölül emelkedjen. Mit jelent a természet fölötti szó magyarul? Hogy a természetes dolgok fölött van. Úgy is, idegen szóval úgy is jelölik, hogy transzcendencia. Tehát mi ez? Egy olyan dolog, ami fölötte van a természetes képességeiden, a természetes adottságaidon. Isten így hívott el bennünket, hogy egy többet, egy pluszt adjon az életedre nézve. Dicsőség az Úrnak. Hogy nem magadba bízzál az énedben, hanem tudj bízni Istenben, aki átfolyik rajtad és megerősít. Még a legnehezebb pillanatokban is. Bár akkor nagyon nehéz átvenni. Ma szeretnék arról is beszélni, hogy mi van akkor, hogyha nagy krak üt be az ember életében, olyan sodrásba kerül, hogy úgy érzi, hogy sodorva van, nem tud megállni, és amikor a Dunában, hogyha fürdik valaki, ugye azt szokták mondani, vigyázzatok, mert nagyon nagy a Duna sodrása, és bármennyire tudsz úszni, a sodrás erősebb, mint a te úszó tehetséged. És van úgy, hogy úgy érzed, hogy a lelked, a szíved, a körülményeid, a sorsodban van egy ilyen sodrás, hogy nem tudsz ellenállni a kihívásoknak, a nehézségeknek. Lehúz, mint a Duna vize, az összes hídnál egy nagyon nagy a sodrás, és elnyeli az embereket, bármennyire fizikailag erősek. Ugyanígy van az ember életében, és úgy néz ki, mint a nagyon elnyelne téged ez a sodrás, de van egy jó hírem, Isten kegyelme által soha nem tudsz megfulladni. Lehet, hogy vannak olyan pillanatok az ember életében, mint Dávidnál olvastuk, hogy mint hogyha a halál kötelei vették volna körül, mint hogyha Seol torkában lenne, az ajtó bejáraton fölnéve, hogy Seol, azt érzed, abba az előszobában vagy, de Isten soha nem engedi, hogy bemenjél, és Isten soha nem engedi meg azt, hogy aztán azt érez, hogy valóban elveszítetted a reménységedet, üdvösségedet, hitedet. Tudtok erre ámen mondani?
Amen.
Isten nem engedi, hogy a Seol torkában legyél. Halleluja. Amen. És a karizmán pedig beszéltem erről, hogy ez egy isteni felhatalmazás arra, hogy a szellem által te megosz bizonyos szellemi dolgokat. Most a kereszténységnek van egy ilyen része, hogy a Szent Szellem jelenléte által emberek föl vannak ruházva arra, hogy átadjanak. És van lehetőséged arra, hogy átvegyél. Ma erről is szó lesz. Remélem, hogy bele tudunk menni sok területbe. Átadni, átvenni. Átadni, átvenni. Amen. Halleluja. És még van valamit átismétő, hogy Istennek, az atyának van egy jó készsége, egy jó várása, egy jó indulata arra, hogy támogasson bennünket. Ezt el kell inned. Tehát azáltal, hogy újjá születtél, az embert nem hagyta magára. Dicsőség az Istennek. Nem hagyott magadra, Isten. A megváltásnak van egy fantasztikus fényessége, fénye, ragyogó ereje, hogy amikor föltámadt az Úr, tehát fölvent a keresztre, és aztán lement a pokolba, Seolba, és aztán 3 napig szenvedett, és aztán följött. Van egy nagyon nagy igazság, hogy nem hagyta az emberiséget magára. Tehát nem az történt, hogy a föltámadás után vége Istennek a munkájának. És ma arról lesz szó, hogy mi van utána. Hogyan lehet tovább menni ebben a kegyelemben? Hogyan lehet átvenni ezt a kegyelmet? És mi az? Mit jelent az, hogy gyakorlatban, hogy átvenni Isten kegyelmét? Szeretnék ma gyakorlati oldalról is rámutatni bizonyos elemekre, és bízom benne, hogy izgalmas lesz a téma, izgalmas lesz az utazásunk ma. Sok igét hoztam, vagy hát nem sokat, de szépen összeállítottam nektek, és szeretném, hogyha ma leesne mindegyikőtöknek, és ha már leesett, akkor megerősödjétek abban, hogyan kell átvenni Isten kegyelmét Isten trónjától. Ez egy nagyon egyértelmű, egyszerű mondat. Hogyan kell átvenni Isten kegyelmét Isten trónjától. Amen. Halleluja. Ez a kereszténység egyik alapi pillére, hogy te azért keresed Isten, hogy kapjál valamit tőle. Akármennyire én központúnak tűnik, de az Isten tiszteletnek ez a lényege, hogy én keresem Istent, adok neki áldozatot, hálát, ő pedig ad helyette a szellemi jót, javakat. Ezzel járt. Nem csak arról szól a kereszténység, vigyázz, hogy valamit adsz Istennek, hanem arról is szól, hogy Isten valamit ad neked. Ez nagyon fontos, és ma erről lesz szó, hogy Isten ad neked. Aztán majd a jövőben beszélünk arról a kegyelem vonatkozásában, Istennek a jó indulata vonatkozásában, hogy ezt hogyan kell viszonozni. Halleluja! Ugyanis Isten megteremtette a hálaadás gyümölcsét, a hálaadásnak az áldozati rendszerét, az egyház számára, hogy mindazt a jót, amit kap,
Azt vissza tudja honorálni, és ez pedig a hálaadás.
Halleluja. Amen.
Isten mindig kész megtenni a jó dolgot értünk. Ő mindig kész. Ő soha nem megy nyugdíjba, és állandóan startol azért, hogy te meg legyél védve. Kőbe ne üsd lábadat. Aztán beszéltünk arról is, hogy Istennek a kegyelme, vagy fogunk is beszélni erről, állandóan erről beszélünk, soha nem stabil, nem egy ilyen állandó mértékű, hanem megújuló, növekedő, és bőségre vívő az Isten kegyelme. Mindenhol, ahol a kegyelem megjelenik az Abcselben, az Új Szövetségben, a Páli Levelekben, Isten azt mondja, hogy Isten kegyelme bőséggel akar kiáradni az Isten embereire, Isten egyházára, rád. Isten kegyelme, nagyon fontos azt látni, dicsőség Istennek, halleluja. Nagyon fontos azt látni, hogy Isten nem azért szeret téged, mert valamit kérdemeltél tőle. Isten azért szeret téged, ezzel indítunk ma, azért szeret téged, mert ő úgy tervezte, hogy a haragját elfordítja rólad és rólam. A fián keresztül. Ez nagyon fontos, hogy Isten azért szeret téged, mert ő úgy döntött. Ezt nem azért csinálta, mert valamit csináltunk érte ezért a szeretetért. Aztán el fog jutni ma odáig is, hogy viszont Isten elvárja azt, hogy amit megértesz hitben, azt meg is cselekedd. Mert a megigazdultságnak van egy ténye, az pedig az, hogy te benne élsz és jársz a hitben. A cselekedeteidben gyümölcsöket termesz, és a gyümölcsökből pedig el lehet vonni, hogy meg vagy-e igazulva, vagy nem vagy megigazulva. Szellemi fogalmak, tudom, hogy nehéz, de megyünk tovább, és ma remélem, hogy ezt is megérted. Aztán fogunk arról beszélni, hogy nem függ az érdemeinktől. Tehát Istennek a jósága nem függ az érdemeinktől. Nem arra appellál Isten, hogyha nagyon sok jó cselekedetet csinálsz, akkor biztos, hogy meghallgatsz is. És hát ugye nagyon sok szó esik ma a hétköznapokban, az Isten tiszteleteken kívül, arról, hogy hiába imádkozol egyre többet, nem ezért hallgat meg Isten. Viszont, hogyha nem imádkozol, akkor pedig szellemileg elsorvadsz. Tehát ez egy ilyen csiki-csuki. Imádkozunk, és tudjuk jól, hogy nem önmagában az imáink miatt hallgat meg Isten, hanem azért, mert Isten odaadta a fiát neked, nekem, enyém, a fiú. Amen. Aztán pedig arról is beszélünk, hogy nem hagy cserben, véghez viszi Isten, amit eltervezett. Ezek nagyon fontos, döntő dolgok, mert amikor nehézségben vagy, ma lesz erről szó, akkor nem fogsz tudni másba belekapaszkodni csak abba, hogy Isten kegyelmes és irgalmas, és valahogy majd kivisz ebből a csávából. Nem tudod hogyan, de azt fogod mondani, hát tudom, átértél már ilyet, hogy egyszer csak azt tudtad mondani, elfelejtetted a teológiai képességedet, a bibliaiskolába tanult dolgokat, elfelejtettél mindent, csak azt tudtad mondani, uram, itt vagyok, tudod jól, hogy ki vagyok, mi vagyok, irgalmaz uram, mert máshogy nem tudom ezt kibírni. Amen. Szóval ne legyetek nagyfejűek, inkább legyetek nagyszívűek. Velem együtt. Amen. Zsidókhoz írt levél 11, ugye itt vagyunk, hogyha kinyitottad már. 4-es verszak. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mert Káin, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és ez által még holta után is beszél. Halleluja. Amen. Aztán, olvassuk tovább. Hit által vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt, mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Amen. Idáig. Az első áldozat, ami van a Bibliában Ádám vétke után, bűne után, ez az Ábel és a Káini áldozat. Ismeritek? És ez a fajta kép, ami itt elindul a történetben, ez végig vonul, végig, ugye most már közel, lassan 6000 év telt el a Földön, és végig fog menni az utolsó időkig, amikor az áldozati rendszer, illetve az Isten felé való közeledésben óriási nagy kavarodás lesz az utolsó időkben. Ez azért fontos, hogy megértsd, mert erre épül a kereszténység, hogy helyes-e az áldozatunk, vagy nem helyes. Azért vagyunk mi keresztények, mert van egy főpapunk, és az ő áldozata tökéletes. Nem azért vagyunk keresztények, mert hiszünk, hanem azért, mert van egy főpapunk. És ez az áldozat, ez tökéletes, és kibékítette Istent az emberiséggel. Amen. Tehát ott tartunk, hogy Ábeltől kezdve a mai napig erről szól a kereszténység, hogy helyes-e az áldozat, vagy nem helyes. És nézzük, hogy mit mond az ige. Hit által, amikor Ábel hit becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, Isten megemlékezett róla, igaznak mondta Isten őt, és bizonyságot tett Isten, bizonyítékot kapott, hogy el van fogadva ő. Aztán 5-ös verszak. Hit által vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert Isten felvitte őt. És miért vitte föl Isten? Mert felvitetése előtt felvitetése előtt bizonyságot nyert Istentől, hogy kedves Istennek, Isten előtt. Ez a kedves szó azt is jelenti, hogy Isten gyönyörködött Énokban. Tehát nem azért vitetett föl, mert annyira szellemi ember volt, hanem azért, mert bizonyságot nyert Istentől, tehát Isten látta az ő hitét, és Isten megkedvelte. Ezek a zsidókhoz írt levél 11. fejezetben lévő hithősök úgy is mondhatták, Isten kedvencei. Tudsz erre valamit mondani?
Amen.
Ezek Isten kedvencei. És mi által lettek kedvencekké? Hogy a bizonyságuk, amit Istentől kaptak, amire Isten azt mondta, ez bizonyság előttem, ez kedves volt Istennek. Tehát azt mondta Isten, ez tuti, ez cool, ez számomra elfogadható. Ezzel azt mondja Isten, Énoknál például, hogy megzabálom ezt a gyereket. Hát azonnal jöjjön fel ide elé. Tehát Isten fogta Énokot, és azt mondta, te gyerek, én annyira szeretlek téged, hogy most azonnal föl fogsz jönni hozzá. Szóval óriási Isten szeretete, ez a plusz. Hát mit gondolsz, miért fog elragadni bennünket Isten? Mert csókolgatni akar bennünket, mint a fiadat, lányodat, mikor szereted, és jókedve van, és ő is jó kisfiú volt. Akkor mit csinálsz vele? Hát csókolgatod. Együtt étteremben ettem. Nagyon jót ettem, nem ez a lényeg, hanem az, hogy koreaiakkal, és elhozták a gyereküket, és volt egy kisgyerek. Ide figyeljetek. Hát azt én ott kifogtam volna a kezéből, kiszedtem volna, és ott egész nap ölelgettem volna. Annyira aranyos egy kis koreai gyerek, hogy ezt nem tudom elmondani. És amikor közelít hozzám egy karnyújtást, muszáj volt, hogy megpuszolnom a kezét, mert egyszerűen, és olyan kedves volt, és bármit kérdeztek tőle, azt mondta rá, hogy igen. Mint hogyha értené. De ő nem értett magyarul, ő csak koreaiul beszélt. De minden azt mondta, hogy igen, mosolyogva. Olyan tényleg annyira megzabálni valót, tudjátok, ez a korosztály, ez a 3-tól 5-ig, 6-ig, hát az tényleg nagyon durva. Elkezd már kicsit beszélni, már magánál van, és akkor tudod úgy dögönyözni. Szóval fantasztikus volt ez az élményem, és átvittem egyből a szellemi oldalra, hogy ahogy most beszélek erről, hogy Isten ugyanúgy szeret téged és engem. És hidd el, hogy vár bennünket, és annyira vár, hogy az egész menny logisztikája arról szól jelenleg, hogy terítik az asztalt. Óriási. És el tudom képzelni azt, hogy a különböző angyalok is várnak bennünket. És ezt is el tudom képzelni, hogy fönt a mennyben megvan már terítve, és aki fölmegy közülünk, hát nem közülünk, hanem aki ugye már fölment, azok mind biztos, hogy benne messziről láthatták már ezt az asztalt. Ugyanis lesz egy óriási parti fönt a mennybe, és ebben a partiban arról lesz szó, hogy Isten elmondja majd nekünk, hogy mennyire szeret. Dicsőség az Úrnak. Tehát a kereszténység azzal kezdődik, hogy nem érdemled meg, mégis szeret Isten, és akkor fölmész a mennybe, akkor meg azzal fog ugye ez a földi létet befejeződni, hogy Isten mennyire szeret, pedig nem érdemled meg, azzal fog befejeződni, és azzal, hogy olyan testet csinál nekünk, mint az övé. Hát óriási lesz. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Na most nézzük meg, hogy volt egy Jani, János, aki fölment a mennybe, hogy elvitték a mennybe, vagy elragadtatott a mennybe, testen kívül, vagy csak szellemében, nem tudom, majd megkérdezzük tőle, de gyertek el a Jelenések könyvéhez. Apostolnak mennyi jelenésekről való könyve, első fejezet 4-es verszaktól. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem nektek is békesség attól, aki van, aki vala, aki eljövendő, és a hét szellemtől, amely az ő királyszéke előtt van, és Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonysága halottak közül, az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme annak, aki minket szeretett, megmosott bennünket, ami bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká, papokká, az ő Istenének, az Atyának, annak dicsőség, hatalom mindörökkön örökké. Amen. Amen. Na nézzük, mit mond. Ezt abból a szemszögből nézd, ezt a kameraállást, amitről most van szó, hogy ezt János a mennyben látta, és a mennyből jött ez az ember, ez tényleg elragadtatott, és tényleg igaz, amiről beszél. Nézzük újra a 4-es verszaktól. Azt mondja, hogy kegyelem nektek, és békesség. Tehát azt mondja itt az ige, ezt mondatja vele a Szent Szellem, föl volt a mennyben, és vissza lett küldve. És így nyitja meg a levelét. Kegyelem jöjjön, és békesség. Ezzel kezdi a levelét, és a gyülekezetek számára. Fantasztikus az Úr. Tudod, mit üzeni ez? Mit üzen ez? Mi ebben a lényeg? Hogy Istennek az a terve, hogy a gyülekezet számára üzenet legyen. És az üzenetnek az első mondata nagyon fontos. Ezzel kezdi a Szent Szellem. Ezt Isten szelleme iklette ezt a könyvet. Ebben nincs mellé magyarázás. Kegyelem és békesség adassék nektek. Dicsőség az Úrnak. Amen. És mi van mellé írva? Aki van, aki vala, aki eljövendő, és a hét szellemtől, amely az ő királyi szék előtt van. És Jézus Krisztustól. Honnan jön ez a kegyelem? Nézzük. A királyi széktől jön. Aztán nézzük. Istentől, aki van és aki volt. És aztán a hét szellemtől. És kitől jön még a kegyelem? Jézus Krisztustól. Amen. Tehát azt üzeni a Jelenések könyvének az elején János, hogy ő fölment a mennybe, lejött, és azt mondta Isten neki, hogy mondja el, hogy a hét szellem közvetíteni akarja a kegyelmet és a békességet. Hogy Istennek ez a feladata itt a Földön, hogy közvetítse Isten a kegyelmet. És közvetítse a fiú a kegyelmet. A trónnál ezt fogod hallani te is, hogy árad onnan, Istenből, az isteni ajándék, ingyen, munka nélkül, hitből. Amen. A hét szellem, tehát a Jézsaiás 11-ben, ami van, az mind azt üzeni, hogy a szellem megtöri az igát, és könnyen fogod elvégezni azt, amiben benne kell, hogy legyél. Hit által. Elmész az Úrhoz, és leveszi a terheket. És azt fogod érezni, hogy az ő terhe könnyű és gyönyörűséges. Könnyű és gyönyörűséges. Jézus, azt tudjátok jól, hogy amikor csodákat tett, akkor ő azért nem szenvedett. És amikor a kegyelemről beszélünk, azért beszélünk a kegyelemről, hogy megértsd, hogy a természet fölöttiben való élet az nem nehéz. Az lehet, hogy az elméd azt mondja, hogy nehéz. De az Isten igéje nem ezt mondja. Ezért tudatosítanod kell a szellemedet, a szívedet, a lelkedet, hogy a kereszténység nem nehéz. Amen. Bár a szenvedésben nehéz, de Isten szelleme oda is el fog jönni, és el fogja mondani a szenvedésben, hogy hogyan kell kijönnöd. Mert erről szól a szellemi életnek a másik része. Hogy nem stabil a lelkem, mert nincs megváltva, rengeteg benyomás éri, és aztán pedig hogyan tudok kijönni ezekből a befolyásokból. Benned van a megoldás. Gyertek velem, 1 Péter 1. Vége. Vége a szocializmusnak. Vége a munka Istenének. Halleluja. Azt tudjátok, hogy mi volt kiírva holokausztkor a Auschwitzban a kap fölé? A munka szabaddá tesz. Hitler mögött lévő gonosz sátán erő kiirattatta ezt, és akkor megérkeztek a vagonok, ezzel találkoztak. Ez volt az üzenete a nácizmusnak. A munka szabaddá tesz. És ahol egy antiszemita közeg van, ott ellene kell menni ennek az üzenetnek. Nem a munka tesz szabaddá. Nem az állam tesz szabaddá, hanem Isten tesz szabaddá. És Isten nélkül pedig rabszolgák leszünk. 2. verszaktól. Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van föntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen. Amen. Kezdjük az utolsó verszakkal. Készen van. Készen van. Hit által cselekedned kell még rengeteg dolgot, és rengeteg kísértés és nyomás előtt állunk még, de tudd meg, hogy készen van. Készen van az üdvösséged. Tehát Isten nem úgy készített el bennünket, hát ha bejön ez a lali gyerek. Megpróbáljuk. Aztán hát ha nem jön össze, nem jött össze. Nem, Isten bízik bennem, mert tudja jól, mivel ő előrelátó, mindentudó, mindenható, mindenütt jelenvaló, hogy be fogom futni a pályámat kegyelem által.
Amen.
Tehát készen van. Mondd velem együtt, készen vagyok.
Készen vagyok.
Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Na nézzük a 2. verszakot. Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint. Ez az eleve rendelés, ezt úgy hívjuk ő idegen vagy nemzetközi szóval, hogy prognózis. Ez a prognózis, ez Isten kezében van benne. Isten terve ez, hogy prognosztizálja a jövődet. Erre épül Isten kegyelme, hogy Isten kitalálta. Maga az a szó, hogy például karisz, tudjátok jól, azt jelenti, hogy Isten jó kedve, öröme, jó indulata. Tehát mindaz, amiben élsz, az Istentől függ, Istenből függ, és Isten jó indulatára van ráállítva. Dicsőség az Úrnak. És azt mondja itt az ige, hogy a szellem megszentelése az engedelmesség és Jézus Krisztus vérére való meghintésre vagy elhívva. Tehát arra vagy elhívva, hogy először is újra, az Atya prognózisába vagy benne, a Szent Szellemnek a megszentelő munkája, aztán Isten igéjének az a munkája, hogy engedelmes legyél, és Jézus Krisztus vérével való meghintés, hogy te meglegyél az Isten fiának a vérével hintve egész végig, erre vagy elhívva. Ezek szellemi javak. Szellemi javak. A megszentelődés szellemi, az engedelmesség szellemi, és a Jézus vérével való találkozásod is szellemi. Amen. Hát nem tudod megfogni Jézus vérét, én nem tudok lelocsolni Jézus vérével, ez nem egy materia, ez szellemi valóság. És ez az, amiről ma fogok beszélni, hogy ezek szükségesek ahhoz, hogy a kegyelmet átvedd. Mert a kegyelem erre adatik, hogy megszentelődj, hogy Jézus vérével közösségben legyél, és tudj engedelmeskedni Istennek. Amen. Hát ez a dobbantó. Ez a dobbantó. Erre vagy elhívva. Erre vagy elhívva. Prognosztizálva Istentől. Benne vagy Isten kegyelmében. És utána azt mondja, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Tehát mindezt a kegyelem és a békesség tartja fönn, indítja el, közvetíti. Láthatatlan szellemi erő, amiről ma beszélek, ugye ma már beszéltem erről, hogy ez egy szellemi DNS. Szellemi DNS a kegyelem. Azaz egy olyan föntartó, reproduktív erő, ami végig kísér téged az egész szellemi életeden. Ennélkül nem tudsz működni a szellemi DNS-en kívül. Ez a szellemi DNS pedig felszabadít bizonyos szellemi dolgokat. Például, hogy naponta tud venni Jézus vérének a megszabadító erejét. Naponta tud venni. Készültem nektek egy magyarázattal is, azzal kapcsolatban, mit jelent a DNS magyarul, hogy esetleg nem tudja. Az egy olyan információ átadás biológiailag a szervezetedben, amikor generációról generációra örökítő anyag jön létre, és ez teszi lehetővé, hogy olyan hasonlíts apádra, anyádra örökítő anyag. Átörökíti azt, amilyen apu, anyu volt. Aztán ennek van egy szerkezete, lehetővé teszi az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, átadását és pontos megkettőződését. Információt tárol és átad. Miről beszélünk ma? A kegyelemről. Hogy ugyanúgy információt ad, és növekedést hoz, dicsőség az Úrnak. Nem duplát, hanem multiplikációt. Aztán azt is jelenti, hogy ez nem csak a fehérjék szerkezetére vonatkozik, hanem módot nyújt azok szintézéseinek mennyiségi és időbeli szabályozására. Tehát szabályozza az egész szervezetünket. Így végső soron a sejtek csak nem valamennyi funkciója a DNS ellenőrzése alatt áll. És ugyanígy van Isten kegyelme is, hogy az egész életünket egy kontroll veszi körbe, ez Isten kegyelmének a kontrollja. Tehát maga a kegyelem olyan, mint egy szellemi DNS, ami elhat a szívedbe, és föntartja a szellemi életedet. Ingyen, kegyelemből. Ez az eleje, az üdvösség rész, a megtéréskor. Aztán pedig Isten majd várja, hogy te belállj ebbe, és megszentelődj, és a cselekedeteid összhangban legyenek ezzel az ajándékkal. Tehát még egyszer, ez a DNS, ugye, ez magyarul azt jelenti, hogy egy olyan szerkezet, ami átad, örökít, örökítő anyag, és maga a kegyelem is örökít, átörökíti Istent beléd. Halleluja. Amen. 2 Péter 1-2. Péter megértette a kegyelmet. Előtte nem értette meg, hosszú éveken keresztül, utána pedig Péter megértette, hogy kell átvenni Isten kegyelmét. Azt mondja, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Látjátok, mindig hozzáteszi az bármelyik apostol. Most Jánosnál voltunk, átjöttünk Péterhez. Bőségesen. Miért mondja, hogy bőségesen? Mert a kegyelem tud növekedni. Hogy hitünk legyen abban, hogy tehát ebben van egy olyan állandó szerepe Istennek, hogy ne csak annyit kapjál, amennyi pont elég, hanem feljebb vigyen téged a hitedben, a lehetőségeidben, az anyagi áldásaidban. Isten nem korlátoz le, nem hoz egy ilyen búrát az életedre, nem hoz egy olyan ruhát, amiből nem tudsz kiszakadni, hanem az Isten kegyelme áttör a képességeiden. Egy olyan pluszt ad az életedre nézve, amit azt fogod érezni, mikor megkapod, hogy nem te csináltad. Ez valóban Istentől van. Azt mondja, bőségesen Istennek, Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Itt már azért egyre komolyabb az üzenet, mármint a listégében, hogy azt mondja, hogy minél jobban megismered a fiút, annál jobban bőséggel áradhat a kegyelem. Minél jobban megismered Isten fiát, annál jobban áradhat Istennek a kegyelme. Maga az hogy megismerni a fiút, ismeretet szerezni róla, azt is jelenti, hogy megkülönböztető képességed lesz. Azt is jelenti, hogy van benned egy belátás, egy olyan tényező, egy olyan látó képesség, hogy kicsoda a fiú. És micsoda a kegyelem? Bele látsz Isten kegyelmének a szellemi törvényszerűségébe. Nem a halál törvénye, hanem az élet szellemének a törvényét kezded el szemlélni. És egyre jobban megérted, nem csak elmével, hanem a szívedben is, hogy mi az, hogy kereszténység. Jelenti még az Istenbe való megismerés, tisztánlátást. Egyre jobban, ahogy mész az Úrral előre, egyre tisztában látod a dolgokat. Érted a világot, a körülményeidet, érted a sorsodat, egyre jobban fölfogod azt, hogy hol vannak a hibáid, fölfogod azt, hogy Isten hogyan tudja megváltoztatni, aztán egyre jobban látsz kiutat a problémáidból, aztán egyre jobban látod az alagút végén a fény, és aztán azt is fogod látni, hogy nem csak fény van az alagút végén, hanem Istennek a bőséges, jó indulatú kegyelme.
Amen.
Hogy több legyen, mint egy fény.
Amen.
Akár matariákat is tud adni Isten.
Amen.
Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket. Tehát a kegyelemből jön az erő. Tehát a kegyelemből jön az erő. Nem az erőből jön a kegyelem. Nagyon sokan szeretnének erőt kapni Istentől. És nagyon-nagyon az elmúlt évtizedekben azt vettem észre Klaudiával, hogy gyülekezetek fölépítik a maga az üzeneteiket arra, ha veszel erőt, akkor majd valami nagyon nagy dolog lesz az életedben. Felgyorsíthatod a szellemi növekedésedet. Ha majd veszel erőt Istentől, vagy működik a Szent Szellemnek nagy jelenléte majd az életedben, akkor majd bizonyos áldások is jönnek az életedre nézve. Én úgy gondolom, hogy ebben van igazság, de nem a teljes igazság. Ugyanis nem önmagában az erőt kell kérni Istentől, hanem Istennek a jó indulatát, ingyen ajándékát, azt a szellemi DNS-t, ami átalakít téged. Mert ha végignézed az Ó és Új Szövetséget, ahol Isten ereje nagyobb módon megjelent, a legtöbb helyen bukás lett a vége. Mert Isten erejét nem csak átvenni nehéz, vagy fölfogni Isten erejének a pluszát az ember életére, aki volt már nagy erő, az tudja, miről beszélek, hanem azt is jelenti, hogyan kell megtartani azt az erőt. És amikor emberek betöltekeznek Istennel, bizonyos fényt kapnak Istenről, Istenből, igazságokról, majd a fény után besötétednek, annál fájdalmasabb és keserűbb élet nincs. Amikor kapsz egy nagyobb adagot Istenből, és aztán meg elveszíted azt az adagot. Velem vagytok? Nem önmagában arra törekedj, hogy egyre nagyobb erőt keres valahol, hanem hogy meg tud tartani azt, ami Istenből jön. Ne birtokolni akarj, hanem engedd, hogy Isten birtokoljon téged. Ma Istennek az az üzenet az Eklézsiának, hogy hagyd abba a munkaközpontú Istenképet. Amen.
Amen.
Tehát nem arra, és a munkaközpontú Istenkép tudod mit hoz létre? Hogy minél többet imádkozz azért, hogy erő legyen rajtad. Hogy véghez tud vinni a munkádat az Úrban. Én meg azt mondom neked, állj meg, semmit ne csinálj, térj meg az Úrhoz, nyugodj meg az Úrra, és merj először várni az Úrra. És vedd át Istentől azt, ami valóban Isten akar adni az életedre nézve, kijelentés útján. Ez talán a kultúra sokja, hogy emberek azt hiszik, hogy a Szent Szellemmel nagyon betöltekeznek, akkor majd nagyon jól megy majd a soruk. Nem önmagában erre építs az életedet. Nem erre építs az életedet, hanem építs arra, hogy hiszel abban, hogy Istennek a rajtad megnyugvó kegyelme elvégzi majd Istennek a munkáját. És akkor fog jönni Isten ereje, mert itt van, nézd meg, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket. Tehát azt mondja itt az ige, hogy hitre kell lépned, hogy az erő már odaadta mindazt, ami neked szükséged van. Nem azt mondja, hogy naponta kérj erőt, hanem azt mondja, már megvan. Nem azt mondja, hogy naponta kérj erőt, még egyszer felolvasom. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Mindenre, mondd együtt, mindenre.
Mindenre.
Mindenre van már erőd.
Mindenre van.
Tehát ne abban gyakorold a hitedet, hogy talán holnap lesz erőd, vagy talán majd holnap a Szent Szellem nagyon be fog tölteni, hanem abban higgyél, hogy Isten kegyelme által bőségesen ki van fizetve az ár, hogy te végig menjél, és erőt kapjál akkor, amikor a legmélyebb pokoli pillanatban vagy. És hogyha ebben hiszel, ebben a múlt időben, akkor fel fog szabadulni a Szent Szellem ereje valóban az életedre. Különben a jelenben fogsz majd élni, és állandóan a jövőre tekintesz, hogy majd egyszer Isten ereje majd téged valamiért fog tenni. Én már azt mondom neked, hogy minden múlt időben van a keresztem. Könyörgöm, ne tegyünk a kereszthez hozzá. Könyörgöm, ne vegyünk el a keresztből, mert a kereszt bevégezte. Jézus azt mondta, hogy finito, finish, el van végezve. Nem kell érte többet csinálni, semmit. Az tökéletes. Én nem akarok fölmenni a keresztre. Én nem akarok a kereszten szenvedni, mert Jézus már szenvedett értem. Természetesen hiszek a napi halálban. Nem erről beszéltem. Hanem én nem akarok társmegváltó lenni. Én nem akarok társmessiás lenni. Istennek nincs szüksége egy új messiásra. És el kell hinned, hogy ami a kereszten történt, az valóságá válhat az életedben. Mondok egy dolgot, gyógyulás. Tudom, hogy sokan megbotránkoznak abban, hogy amit fogok most mondani. Igazából helytelen azt mondani, hogy te, neked vagy másnak meg kell gyógyulnia. Jogilag, jogi oldalról beszélek. Ugyanis Isten igéje sehol nem mondja a jövő időt, a gyógyulással kapcsolatban, a kereszt utántól kezdve. Mindenhol azt mondja, hogy Jézus sebében meggyógyultunk. És akkor tudsz valóban érzelmileg, fizikailag meggyógyulni, ha elhiszed azt, hogy a kereszten Jézus elhordozta a betegségedet. Tehát ebből indulunk ki. Nem azért imádkozunk, hogy majd egyszer meggyógyuljunk, hanem azért úgy kell, hogy imádkozzál, megváltozzon az életed, hogy Isten igéje igazabb, mint a fizikai tény. Mert az Isten igének, azt mondja Jézus, még egy jottánya is erősebb, mint a föld és az ég. Hatalmasabb és valódibb, mint a föld és az ég. És a föld és az ég nem múlhat el, míg be nem teljesedik Isten igéje. Tehát maga az, amin állok, ez a föld anyag, nem annyira stabil, mint Isten igéje. Ezt tudom, hogy ez egy paradoxon, de ezt úgy hívjuk, hogy a kegyelem paradoxona. Hogy a kegyelem mindennél hatalmasabb, és a kegyelem által átalakíthatja Isten a hitéletedet. Hogy nem a elfogadás utáni vágyból kezeledsz Istenhez, hanem hiszed, hogy már elfogadott téged Isten. Amen. És nem azért akarsz Istenhez menni, hogy bizonyos törvényeket innél jobban betartsál, hanem azért mész Istenhez, mert ő már megszentelt téged, és elkezdted a megszentelődés folyamatát. Mert megtértél tisztességesen, mert tisztességesen akarsz élni. Ez nagyon fontos, testvérek, hogy a kiindulás, a startnál hogyan indulsz az Úrban. Lehet, hogy már régi keresztény vagy, az se érdekel engem. Akkor gyere vissza, és így áll tejet. És azt mondja itt az ige, hogy mindennel meg vagyunk ajándékozva. Isten erején keresztül. Emberek tudatjai, minden vasárnap, reggel, vagy szombaton, mikor Isten tiszteletek vannak, kérik Isten erejét, hogy majd egyszer jöjjön el rájuk, és egy ilyen nagyon szép, megideologizált imákat mondanak el, hogy majd Isten szellem egyszer jön, és lesz ébredés. Testvérem, nem az ébredést várjuk. Amen. Mert minden a Krisztusban már megvan. Halleluja. Akkor miért imádkozunk? Azért, hogy ezt a jogi csatát megnyerjük. Azért, hogy jogilag te beállítsd a szellemedet, ami a tiéd. Mert ez a legnagyobb feladatám, átvenni ingyen valamit. Nehogy azt mondd, hogy ez könnyű. Nem könnyű. Nagyon nehéz átvenni az atyától ingyen valamit. Ez a tékozló fiú és a bátyús példája alapvető mű a Bibliában. Átvenni valamit ingyen. Nem ragadományként, hanem ingyen. Helyesen, tiszta motivummal. Aztán azt mondja az ige, mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Még azt is hozzáteszi Isten igéje, nehogy valaki félreértse, hogy valamilyen transz állapotról beszél itt az ige, az életre, az isteni életre, és az Isten félelemre való. Tehát még azt sem mondhatod, hogy Isten nem teljesen fekteti le az ő elgondolását, elképzelését arról, hogyan működik a kegyelem. Még azzal is foglalkodik Isten, hogy valaki félreértse ezt az igét és hozzáteszi. Ami a szellemi életedre vonatkozik, az mind megvan már. Ebben kell élned, hogy megvan. Isten igéje erősebb, igazabb, mint a te magyarázatod, meg az én magyarázatom. És hogyha itt emberek betegek, az igazából fizikailag valóság. De szellemileg, jogilag nem valóság. Ha már hitre jutottak. Mert ők már meg vannak gyógyulva. És erre mondhatod, hát ez hazugság. Hát te azt mondod rá, hogy közben beteg, hogy egészséges. Hát ez illúzióba viszed az embereket. Mi lesz velünk? Hamis tanítóvá lettél. Isten a láthatatlanból hozza elő a látható világba az ő dolgait. Nem a láthatóból hozza elő a láthatatlant. Ezért bizonyos dolgokra rámondhatod, hogy az úgy van, ha elmész egy fogorvoshoz, és azt kérdezi, melyik fogad fáj, hát nem fogod azt mondani neki, egyik se fáj. Jézus ebben meggyógyulta. Ugye nem mentünk el a 620-assal. Hanem mit mondasz, hogy a bal hatos fáj. De ez nem jelenti azt, hogy te tudod jól, hogy Jézus sebében meggyógyultál. Mert nem a láthatóból alakítod át a láthatatlant, hanem fordítva. A láthatatlan hatása alakítja át a láthatót. Ez annyira fontos, hogy megértsd, mert ezen múlik a szellem életed. Hogy mikor imádkozol, akkor te nem úgy imádkozol, hogy megtagadod a látható világot, és azt mondod például, hogy el akarod adni a házadat, el van adva a háza. És akkor becsöngetnek, és akkor átjön a mondjuk Károly bácsi, és akkor azt mondja neki, Károly bácsi, már nem lakok itt. És kérdezi Károly bácsi, hát figyelj, de hülyeskedjél már, melyik szektába jársz? És akkor elmond az aratásba. És kérdezi, és ki mondta neked, hogy nem laksz itt? Hát látom, hogy itt vagy. Nem, én hitáltal már nem lakok itt. Önmagában megvallhatod azt, hogy az a lakás el van adva, de tedd magadat bolondá, mert hiába mondod azt, hogy a Károly bácsi, hogy nincs meg, amikor az megvan, az tény. Tehát a tényeket te nem tudod fölülírni azáltal, hogy te azt mondod, hogy nincs meg. Hanem azáltal tudod fölírni, hogy Istenből látsz egy látást. És a látást meg hitáltal megvallod. De ez nem az, hogy te átalakítod a láthatót láthatatlanná, hanem a láthatatlan alakítja át a láthatót. Amen. Ez nagyon fontos, hogy mielőtt így bediliznél. Halleluja. Most örülök, hogy jó kinevettük magunkat, menjünk tovább. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, és még fokozza. Tehát testvérek, ha te hiszel, itt ebben a széken ülsz és hiszel, és ezt az ígét olvasod, és ettől nem gerjedsz, akkor nem tudom, mi kell neked. Talán 3-20 volt, ami átmegy rajta, az majd gerjedsz téged. Tehát egyszerű vagy a gyorsonak. Tehát egyszer nézd meg Isten ígét, amelyek által igen nagy és becses ígéretek, még halmozza a kegyelem, még becses ígéretek, kiváló, hatalmas erénnyel fölruházott ígéreteink is vannak. És mit mond utána az ige? Ajándékozott meg bennünket. Nincs munka, no munka, ingyen van, ajándék. Aztán majd beszélünk arról, hogy mi van akkor, amikor cselekedni kéne. Kikerülvén a romlottságot, hoppá, amely a kívánságban van-e világon? Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon? Mi van először? A kegyelem. Mi a második? Hogy felismered azt, hogy a kegyelem elvégezte már, Isten a kereszten elvégezte már a kegyelem munkáját, a kegyelem átvehető. És mit veszel át? Azt mondja az ige, erőt arra, ami már megvan, hogy átváltozzon az életed, a sorsod, a hozzáállásod, a körülményed, a gondolkozásmódod. Minden olyan dolog, ami óemberi, ami testi, ami tisztátalan volt, az már félre van tolatva az útból, és te neked van egy új életed, egy dicsőséges élet. Erre vagy elhívva. És mit mond a 4-es verszak? Igen nagy és becses ígéreteket ajándékozott neked? Te neked, hogy azok által isteni természet részesévé legyél.
Amen.
Mit hoz a kegyelem? Egy szellemi DNS, isteni természetet.
Halleluja.
Isteni természetet hoz. Hol történik ez a csere? A belső emberedben. Újjászületés után, a megtérés után és a megszentelődés útján. De mindezt neked el kell hinned. Erre azt mondod, hát Lali, hát én nem érzem azt, hogy nagyon nagy szellemi ember lennék. Nem kell érezni. Azt tudtad, hogy amikor átveszed a kegyelmet, nem kell érezni. Ez nem egy sok hatás. Ezt tanítják sokan, ha majd érzed az Urat, meg hogyha majd remegsz az Úrtól, meg hogyha majd nem tudom, milyen élményed lesz az Úrtól, akkor majd átalakulhatsz. Felejtsd el! Felejtsd el! Isten ígére építs az életedet.
Amen.
Ne az érzelmekre és az élményekre. Nem azért szeret téged Isten, mert jó megremegtetett. Nem azért szeret téged Isten, mert egy jó nagy proféciát kaptál valakitől. 3 oldal A4. Nem! Azért, mert ki vagy választva. És küldi az ígéretet, és a becses ígéreteket. A kegyelemből, ingyen, ajándék, jó indulatából, ne dolgozz meg érte. És ezt vedd át hitből, és kezd el átalakítani hit által az életedet. Mert azt mondja itt Isten igéje, hogy a természet részesévé válsz, ami isteni. Ez egy szellemi belső folyamat, amelyben hitben kell lenned. Ez a tiéd, ez az ígéret. Ne úgy imádkozz, amikor imádkozol az ígéretekkel kapcsolatban. Uram, hálát adok, hogy az XY meg az másik, az nagyon fejlődik az Úrban. De Uram, bocsáss meg nékem, hogy Uram, én nem tudok úgy fejlődni, mint ő. Uram, kérlek, add, hogy egyszer isteni legyek. Add, Uram, hogy egyszer lássak. Uram, vedd el tőlem az én gyarlóságomat. És akkor én vétkem. Isten nem az én vétkem imáját akarja mondatni veled. Hanem azt, hogy ha már megigazultál, neked ehhez jogod van. És erre kell ráállnod. Hogyan állsz rá Isten ígére? Hogy azt, amiről beszél Péter, az a tiéd, egyes szem első szemében, enyém. Mert általában, amikor az emberek olvassák az igét, mindig egyes szám, második személyre gondolják. Ugye? Ő, övéd, a tiéd. Nem a tiétek csak, az enyém is. És nem csak a tiéd, az enyém is. Amen?
Amen.
De erre neked rá kell állnod. Így veszed át a természet fölöttit, hogy amit Isten igéje mond, arra igen mondasz. Nem úgy veszed át a természet fölöttit, hogy kívülről befelé jön majd valami, hanem úgy, hogy belülről elkezd nőni valami.
Amen.
Isten igazság ez a valami. Amen. És az igazság szabaddá tesz és átalakít.
Ujjá.
Figyeljetek ide! A 80-as, 90-es években, 70-es években egy tanítótól hallották az emberek, hogy meg lehet szabadulni a démonoktól. Na most ez mind szép és jó. De önmagában egy ember nem úgy szabadul meg a démonoktól, hogy jön valaki, egy nagy fölkent, imádkozik érte, és kiűzi az összes démon generációs dolgokat, és átkod egy héten keresztül, és utána már ugye már dolgot is tud, mert úgy elerőtlenedett, hogyha valaki szabadul, tudja milyen az, szabadulni is folyamatosan, és azt se tudja, hol van, és szétesik a személyisége. Nem így történik a szabadulás. Nem úgy történik, hogy most gyúrunk, de most menj ki. Tehát nem így működik. Gyúrunk, és most menj ki. De most köt ki. És lenyomunk a torkodon valamit, valami kis ilyen kanalat, hogy aztán ki tudjon jönni a démon. Nem így történik a szabadulás. A szabadulás első pillére az, hogy elhiszed, hogy te mire vagy megváltva. Elhiszed az, hogy te ki vagy Krisztusban. És az Isten képűség elkezd átalakítani belül. És Isten pedig majd fog vezetni téged a Szent Szellem által, hogy mi a probléma az életedben. De amíg nem tudod a problémát, addig nem magyarázd be a problémát az életedben. Nyugodjál le! Take it easy, buddy! Take it easy! Mert elrontod azt is, amit Isten akar csinálni. Ne jújj Isten munkájához hozzá! Isten azt mondja, hagyd békén, ezt majd én megcsinálom. Először erősödj meg abban, hogy én szeretlek téged. Nincs szükség elutasított ilyen árva szellemi emberekre, akik megmondják mindig maguknak a másodnak, hogy mi a jó. Isten azt mondja, nem, én az árvaságból elfogadottságba akarlak vinni, azt mondja az Atya. Ez az első. És az elfogadottság alapja, hogy elfogadod azt, hogy neked nem kell dolgoznod ezért. Csak át kell venned először. Ez az első lépés. Különben olyan törvénykezdő gyülekezetté válunk, hogy azt fogjuk nézni, mint bűnvadászok, hogy ki mit csinált. Valaki azt mondta, nagyon-nagyon nem értettem először egyet, aztán megértettem, miről beszél. Azért imádkozzatok, így mondta a prédikátor, pánkok, rózsaszínhajú emberek, drogosok, cigisek lepik el a gyülekezetünket. És azt mondta, szükség, hogy ne erkölcs rendészetté váljon az eklézsia, hanem olyan emberekké, akik közé bemernek menni ezek az idegenek, ezek az ufók, a rózsaszínhajú emberek, a cigisek, a drogosok, az alkoholisták, a hajléktalanok, mert Isten beküldi őket, mert tudja jól, hogy szamaritánius ház, ahol át tudnak alakulni. De ha te nem érted a kegyelmet, te létre fogsz hozni a saját magad világában egy rendőrség, rendőrösöt. Rendőrös mellett egy bíróságot, és a bíróság után pedig egy rögtön ítélő bíróságot. Testvérek, nem kell nekünk bírói ítéletet csinálnunk. Inkább meg kell tanulnunk a kegyelmet, hogy amikor mostos bűnösek vagyunk, akkor ne felejtsük majd el, hogy Isten miből hozott ki bennünket. Tehát ez a mesterséges kép, hogy kialakítunk egy szent gyülekezetet, ez önmagában jó, és ez nekem tetszik. És Istennek is tetszik. Csak a mód, ahogyan ezt elérjük, arra kell odafigyelnünk. Hogy mindenki tudja a gyülekezetből, mit jelent Istennek az elfogadásában lenni, és mit jelent a múlt idő. Hogy megtörtént a kereszten, mert nem előre nézünk a kereszt szempontjából, hanem visszanézünk. És megtanulni azt, hogy amikor visszanézel, és beteg vagy lelkileg összetörtek, és mindenki kinevetett, akkor meg tud gyógyulni. Tehát ez a szellemi DNS, ez létrehoz egy prognózist, egy előre megtervezett tényeket. És ezek a lényegek, ezek az Istentől jövő természet fölötti lehetőségek, ezek adottak az eklézsia számára, neked és nekem. Mindezt Isten fiának a vére, Isten igének az engedelmessége, és a Szent Szellem megszentelő munkája fogja tartalmazni. Tehát a kegyelemben benne van ez. Nem megtért bűnösök vagyunk, hanem megtért bűntelen igaz emberek, akik a megszentelődés folyamatában vagyunk. Amen. Nem én vétkem. Megszűnik ez az ima, és úgy fogsz Istenhez menni, hogy Uram, már vártam, hogy találkozzunk veled, és elkéstél, Uram. És én itt voltam. 5:30-ra. És te hol voltál? Ez a magabiztosság. Nem úgy imádkozunk Istenhez. Uram, elnézést, ne haragudj. Én vétkem. Ne haragudj, bemehetek? Nem lehetne egy kicsit közelebb? Ne haragudj, nem, végül is nem akarok zavarni, és akkor elmegyünk. Kedd, ugyanúgy. Elnézést, Uram, hogyha lenne kis dolgot, tudom, hogy elfoglalt vagy. És oda megint. Szerda, csütörtök, péntek. Szombat, Isten tisztelt. Levegőt veszünk vasárnap. Én ne haragudj, Uram, én vétkem, én bűnöm. Elnézést. Nem. Hagyd abba ezt az imát. Halleluja. Miután megigazultál, neked időpontjaid vannak az Úrnál. És Isten vár, az időnaplóző, hatodik időnaplójában föl van írva. Előre tudja, mikor fogunk menni. És vár bennünket, hogy találkozzon velünk. Azt mondja az 1 Péter levele, az visszatérve az 1 Péter levelére, az 1 Péter 1-4, romoltatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan öröksége vagyunk elhívva, amely a mennyekben van föntartva számunkra. Most figyelj! Mindaz, ami mennyei, az fönn van tartva az eklézia számára.
Amen.
Erről beszélek, a kegyelem föntart egy kupacot számodra, egy áldás kupacot. Ez az áldás kupacba az egész életedre vonatkozó terv, jó terv megvan. Tehát Isten végzése, prognózisában benne van az, hogy elveheted az Isten áldásait. Hol van Isten áldása? A mennyben, így van. A magasságban, azt mondja Isten igéje, fönn van tartva számunkra. És most belemegyünk ebbe, hogy hogyan lehet átvenni a mennyei magasságból. Dicsőség az Úrnak.